Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Van az úgy, hogy összecsapnak a fejünk fölött a hullámok. Ilyenkor jól jön valami pozitív megerősítés. Ezt a célt szolgálja a lélektükör. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. A lélektükör és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt. Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
2019. március 19-én este 8 óra 12 perckor meghívottunk nevében is, nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a lélektükör szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. A beszédet, mint a cselekvés egyedi alkotó tevékenységét az egyén hozza létre az adott kommunikációs helyzetben. A nyelv és a beszéd nagyon szorosan összefügg, ugyanakkor a beszéd az emberi kommunikáció legkifejezőbb, leggyakoribb és ugyanakkor legfontosabb eszköze. Kiemelt kérdések, hogy lehetséges-e nyelv nélkül gondolkodni, vagy talán a nyelv határozza meg azt, hogy miként gondolkodunk, és az is egy kérdés, amire ma este még szintén választ fogunk várni, hogy melyik volt előbb, a nyelv vagy a beszéd, el fogjuk szerintem dönteni, a választ megkapjuk. Még elmondanám, hogy a nyelv és a gondolkodás viszonyáról több vélemény létezik, és ezek a nézetek mindenképpen a nyelv filozófia területére vezetnek vissza. Témánk a nyelv, a beszéd és a lélek kapcsolata. Vendégünk dr. Gyéresi Júlia színművész, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem beszédtechnika tanára, az említett intézet adjunktusa és a Marosvásárhelyi Rádió munkatársa, akit egyben köszöntünk is itt a lélektükör mikrofonjai előtt. Szervusz Júlia, köszönjük, hogy eljöttél, hogy befáradtál a stúdiónkba.
A stúdiómba is, mivel 1990 óta rádiózom. Jó estét kívánok minden kedves hallgatónknak. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, és most nem én kérdezek, hanem engem kérdeznek, mint interjú alany vagyok jelen, és beszélhetek a nyelv, a beszéd és a lélek kapcsolatáról, a hangban megmutatkozó érzelmekről, amelyek hol súlyosabbak, hol könnyedebbek, hogy attól függően, hogy mennyire viselik meg a lelkünket. A hanghullámoknak is van különben tömegük, és hat rájuk is a gravitáció. Szóval azt akarom mondani, hogy beszélgetni jó, tehát beszélgetni mindenképpen jó, mert közben gondolatokat is és emóciókat is egyként közvetíthetünk, és csodálatos szerkezet az ember. Gondoljunk csak bele, a nekünk szerkezett kérdések nyomán elindulnak a gondolkodási folyamatok az agyunkban, és a rendelkezésünkre álló nyelv révén ez megérinti a lelkünket. Ez persze elengedhetetlen annak a nyelvnek az ismerete, amelyen a mindennapi kommunikációnk folyik, vagy legalábbis ismerjük azt a nyelvet, amelyen beszélgetünk. A szavak, mondatok szintjén hallhatóvá válik az egyén a maga élettapasztalatával, élettörténetével, érzéseivel, szakmai, magánéleti problémáival, múltjával, jelenével. És egy teljes nyelvi rendszer lép működésbe, amikor elkezdünk kommunikálni, és ebben a lelki jelenségek is, mint az észlelés, a figyelem, az emlékezet döntő szerepet játszik. Hát ma este azt kívánom mindenkinek, hogy hallgassák, ahogyan ezeket a funkciókat aktiválni fogom. Remélem, hogy a mi legnagyobb örömünkre és a hallgatók örömére is.
Ha a lélektükör nem is párbeszéd, de azt kell most mondjam, hogy most párbeszéd történik, de a hallgatók kérdéseit is nagy szeretettel várjuk. Júlia, szűk 45 évvel ezelőtt, amikor a Bolyai Farkas Elméleti Liceum udvarán megismerkedtünk, bizony nem gondoltunk arra, hogy egyszer itt fogunk ülni egymás mellett a Marosvásárhelyi Rádió stúdiójában, és élőben fogunk beszélgetni, szólni a hallgatókhoz, de ez akkor, tehát 45 évvel ezelőtt így alakult, és ha már ezt elmondtam, említettem, kérlek, hogy pár percben azért egy kicsit mutatkozz be a rádió hallgatóinak. Az érdekel, vagy az is érdekel, hogy mit kell tudni Gyéresi Júlia színművész, beszédtechnika tanár, műsorvezető, egyetemi adjunktusról, indítsunk onnan, hogy...
Julikáról, a mesemondóról.
Igen, hol kezdődik a történeted?
Már is aktiválom az emlékezetemet, és a mentális szótállamból kiválasztom a megfelelő szavakat, és akkor valamiképpen megpróbálom nagyon röviden ismertetni az élettörténetemet. Az a helyzet, hogy 1969. március 20-án születtem, tehát aki jó matekből kiszámíthatja, hogy holnap születésnapom van, és azt is, hogy hányadik.
Most már értem, hogy miért mondtad, hogy ne áruljam el.
Igen, mondtam, te hogy úgyis kiderül.
Jó, Isten éltessen akkor.
Köszi, hihetetlen ez számomra. Na, de ez is csak egy szám. Az, hogy az ember hogyan érzi magát, milyen a gondolkodása, egyáltalán nem befolyásolja az életkora. Mondhatni, hogy eléggé mozgalmas gyerekkorom volt, ami meghatározta az életemet, az mindig a nyelvhez való viszony, a cselekvés, ahogyan mozogtam az udvaron, ahogyan játszottam, ahogyan elneveztem illatokat, jelenségeket. Tehát nagyon érdekes, mert a gyereknek megvan a képessége arra, hogy egy saját nyelvet alakítson ki, erről gyönyörűen ír különben Szávai Géza, ahogyan végigkísérte, vagy említhetném Szent Ágostont is, ahogy a 400-as évekből a vallomásokban erről ír, hogy hogyan sajátította el a nyelvet, erre még visszatérek, mert csodálatos. Szóval mindig nagyon intenzív volt a kapcsolatom a nyelvhez, a beszédhez, nagyon sokat beszéltem, ez mára sem kopott meg, nagyon szeretek beszélni, és azt szeretem főként, hogy annyi érzelem realizálódik a hanghullámok szintjén, és ha nem is vagyunk a tudatában annak, hogy mit jelent, hogy nem is tudjuk pontosan dekódolni és elmondani, hogy most milyen érzelmet közvetített az illető, de mélyen érezzük a lelkünk mélyén. Fontos azt is megjegyezem, hogy a szüleimnek nagyon hálás vagyok az érzelmi biztonságért és a nagy könyvtárért, és a rengeteg kirándulásért, amiben részem volt, főleg a múzeumokat szerettem látogatni, nagyon-nagyon szerettem, és a művészeteket általában. Például szerettem beteg lenni gyerekkoromban, hogy ülhessek az ágyban, és hallgathassak klasszikus zenét, és a hangverseny kalauzból olvashassam, hogy éppen mit hallok, és aztán így nevelődtem rá a zene szeretetére. Aztán mi következett? Igen, az iskola, hát... Soha nem szerettem iskolába járni, az az igazság. Nem szerettem azokat a merev szabályrendszereket, nem szerettem azt a rengeteg igazságtalanságot, ami ért, hogy nem voltak kíváncsiak a tanárok, még a legendás Bolyai Farkas elméleti líceumban sem arra, hogy kik vagyunk valójában. Sosem felejtem el, amikor egyszer egy nagyon jó jegyet írtam, kiemelten jó jegyet egy versenyen magyarból, akkor a magyar tanár azt mondta, hogy hát te tudsz ilyet is, hát mondom, nem tetszett rám kíváncsi lenni, hát ennyi. Tehát, hogy nem volt akkor sem idő az egyénre figyelni. Igyekszem most, mint tanár, figyelni külön mindenkinek az egyéni igényére és az egyéni szükségleteire is. Nos, iskola, utána egyetem, igen, a színművészeti egyetem. Az, hogy nem lettem színésznő, tulajdonképpen az elején fájt, de most már hálás vagyok, éppen azért, mert rugalmas gondolkodásmódra nevelt az, hogy fel kellett építenem magam, meg kellett teremtenem azt a módszertant, ahogyan én majd a beszédet fogom oktatni. És mivel nem oktatták nekem explicite módon, metodikai szempontból, kristályosodott szemlélettel, ezért én kellett ezt a felfedező munkát elvégeznem. Nekem kellett. És a mesék, a történetek még azért olyan fontosak, és én is írtam egészen kicsi koromtól kezdve, és most is írok, mert ahogyan Kurt Vonnegut az író mondja, és ahogy üzen levélben a fiataloknak, azt mondja, hogy az írás hozzásegít ahhoz, hogy alkotva fejlődj, és mindig megtanulj valami újat önmagadról. Az írástól növekszik a lelkünk. Tehát ez olyan nagyon-nagyon fontos. És a mesemondástól is növekszik az ember lelke. Ami még lényeges az életem történetében, a lányom születése, és vele ugye minden gyerek születésével az ember újra tanulja a világot, újra értelmezi, a nyelvet is újra tanulja. Fantasztikus utakat tettünk meg együtt, ahogyan játszottunk. Rengeteg játékot találtam ki számára is. Olyan játékokat, amelyekben éreztem, hogy otthonosabban mozog, tehát amint mondtam, hogy mindig az egyént kell figyelni. Hát felejtsd el, amit tudsz, az ember sok tapasztalattal gazdagodik az élete során, de hogyha valaki szembe jön veled, felejts el mindent, és csak ráfigyelj. És aztán majd folyamatosan és beugranak olyan dolgok, amelyek általános érvényűek is lehetnek, de minden ember egyedi, egyszerű és megismételhetetlen. Ami még tényleg lényeges az életem szempontjából az, hogy megírtam a doktori tézisemet, amit 12 évig írtam, és igyekeztem úgy összerakni olyan mozaikokból, és úgy egy egységes rendszert teremteni, ami véleményem szerint kicsit más szintre emelte a gyakorlati beszéd oktatását az egyetemen. Gyerekekkel is foglalkozom, nagyon szeretek gyerekek társaságában lenni, játszani velük, beszélgetni. És az a fontos, hogy az elmét mindig új élmények befogadására ösztönözzük, és hagyjuk, hogy hasson ránk a világ a maga sokszínűségével. A hagyományőrzés szép dolog, de aki nagyon ragaszkodik egy merev szabályrendszerhez, képtelen a megújulásra.
Mondod, hogy nem szerettél iskolába járni, de tanárként ma is iskolába jársz, pont úgy, mint Móriczka, írja egy hallgatónk, hogy Móriczka ugyan szeretett iskolába járni, csak ott ülni nem.
Igen.
Júlia, köszönjük a bemutatkozást, vagyis nevezzük így a visszapillantót. Szerintünk igencsak hasznos volt. Hölgyeim és uraim, 9 óráig várjuk az önök kérdéseit és a hozzászólásokat. A lélektükör mostani elérhetőségei. SMS üzenőfal a 0740-274-165, és a műsor megújult honlapunkon online is hallgatható, valamint webkamerán keresztül is követhető, címünk marosvásárhelyiradio.ro, aki teheti, mindenképpen keressen rá az interneten, de Facebookon is várjuk a javaslatokat, ez a kapcsolat a Marosvásárhelyi Rádió lélektükör. Mai témánk tehát ismételten a nyelv, a beszéd és a lélek kapcsolata. Júlia, ha jól számolom, akkor 25 éve, vagyis negyed évszázada tanítod a fiatalokat a magyar nyelv helyes használatára, kiejtésére, és nem utolsó sorban a nyelv fortéjaira. Be kell lássuk, hogy erre csak nagyon kevesen képesek, és én ezt kimerem jelenteni, mert tudom, hogy mit jelent. Júlia, miként lehet, hogyan kell az igényes magyar nyelvet oktatni, tanítani, és ebben a szakmában melyek az első lépések?
Nekem óriási szerencsém volt azzal, hogy egy fantasztikus magyar tanárnőm volt a Bolyai Farkas Líceumban, Zoltán Ildikó, aki nem csak az irodalom, hanem a képzőművészet, az építészet, a zene, az előadó művészet terén is olyan újító módszert vezetett be, mert mindig, hogyha tanultunk egy alkotóról, akkor a tanulmányozott alkotó korának kontextusába helyezte ezeket a művészeti ágakat. És ez fantasztikus volt. Tehát hirtelen kinyílt számunkra a világ. Nem lehetett nem odafigyelni. Nagyon fontos az, és ezt tőle tanultam meg, hogyha én nem találkozom vele, soha nem tudtam volna meg, hogy milyen egy jó tanár. Tehát tőle egy életre megtanultam azt, hogyha egy tanár nem lelkesült az oktatott tárgy iránt, legyen nagy tudású, de soha nem hagy maradandó nyomot a diákban. Őrületesen elkötelezettnek kell lenni, és hogy a gyakorlatokat ezredjére is ugyanolyan lendülettel és átélten kell a diákokkal végezni, mint első alkalommal. És az is nagyon fontos, hogy állandóan a képességeinket fejlesszük, és tegyük próbára folyamatosan önmagunkat. Én például azt csinálom évről évre, hogy egy-egy jelentős, klasszikus alkotónak a teljes életművét megszólaltatom egy ültömben. Eddig a rekord teljesítményem Arany János teljes költészeti ópuszának a megszólaltatása volt, 9 óra alatt egy kort vizet sem ittam. Tehát, hogy folyamatosan az ember nem másokhoz viszonyítsa önmagát, hanem folyamatosan a tegnapi énjéhez, hogy mit tudok megtenni, mire vagyok képes, és a terhelhetőségünket, úgy testi, mint szellemi, mint fizikális terhelhetőségünket használjuk ki. Nem csak azért, mert rövid az élet, hanem azért is, mert hogyha az ember minél több tapasztalattal gazdagodik, azáltal szélesedik a kifejező készsége, a nyelvi tartalom is valahogyan másként jelenik meg. Másként fogja a nyelvet működtetni, és ezáltal a beszéde is másmilyenné válik. És ezen túlmenően állandóan folyamatosan olvasnivalót ajánlok a diákoknak, szépirodalmat is, szakirodalmat is. Tehát fontos, tehát az igényesség és érdekeltté tenni a diákot, és ránevelni arra, hogy te is akart csinálni, mert jó és mert megéri. És sajnos korunkban azt elmondhatom, és ez nem titok, hogy a hivatásos beszélők nem igazán foglalkoznak a hangjuk pallírozásával, beszédtechnikával. Pedig kellene egy picikével többet. Mert átjön a mikrofonon keresztül is, hogyha egy hang rugalmas, sok hangzás árnyalat áll a rendelkezésére, vagy krágogunk, és bele, tehát, hogy nem kell szétszörcsögni a beszédet, nem kell úgy széttagolni, hogy érthetetlenné váljon. Tehát, hogyha tiszteljük az anyanyelvünket, akkor beszéljük azt olyan színvonalon.
Júlia, a beszéd, mint a cselekvés egyedi alkotó tevékenységét az egyén hozza létre, egy, vagy az adott kommunikációs helyzetben. Tény az, hogy a nyelv és a beszéd nagyon szorosan összefügg.
Igen. Hát a világot a nyelven keresztül gondoljuk el, és a beszéd nyújt lehetőséget arra, hogy verbalizáljuk a látottakat, de csak annyit tudunk közölni a világról, amennyit a nyelv enged. Tehát, hogy valaki kisebb szókincsel rendelkezik, akkor a világot nem tudja olyan árnyaltan kifejezni, amit tapasztalt, mint egy olyas valaki, akinek nagyon-nagyon tág a mentális lexikonja. Egy másfél éves gyerek 200-300 szót ismer, és mint egy szivacs, tehát a gyerek, amíg a kamaszkori változások el nem kezdődnek, addig mint egy szivacs szív magába minden információt. Hihetetlen ütemben fejlődik a szókincse is. És gondoljunk arra, hogy egy 12 éves gyerek 30-40 ezer szót tud, annyit, amennyit egy értelmiségi egy év leforgása alatt használ a mindennapi kommunikációja során. De a beszéd elsajátításához természetesen szükség van a nyelvi mintára is, amit a környezet nyújt a gyerek számára, mert mimézis útján veszik át a gyerekek. És az előbb említettem Szent Ágostont, annyira olyan bájos, ahogyan leírja a Vallomások című visszaemlékező életrajzi ihletésű könyvében, az első könyv 8. fejezetében azt, hogy ahogy az értelmemnek ütöttek azok a kifejezések, amelyekről a felnőttek egy-egy tárra utalva megnevezték, és ahogyan összerakta, és kialakult, és elkezdte működtetni a nyelvet. Végeztek egyszer egy olyan kísérletet, amit én nagyon elítélek, de a tapasztalás, amit levontak belőle, az fontos volt. Tehát a gyerekeket elszigetelten olyan környezetben neveltek, hogy nem szóltak hozzájuk. Tehát nem ismerték a nyelvet, nem beszélt hozzájuk senki. És természetesen, hogy nem tudták a nyelvet megtanulni, nem volt minta. Holott nagyon-nagyon fontos, hogy kb. 20 évvel ezelőtt azt állították, hogy megtalálták a nyelvtan génjét, már kiderült, hogy ez nincs teljesen pont így, de az, hogy kommunikálunk és a nyelvet működtetjük, az egy nagyon sokrétű agyi tevékenység. Elsősorban a finom motoros kommunikáció eredménye, koordináció, hiszen másodpercenként rengeteg utasítást adunk a nyelvünknek, az arcunk izomzatának, az állkapcsunknak és az ajkainknak, hogy létrejöhessen a beszéd. Na, ezt a teljesítményt egy gén szabályozza, amit úgy hívnak, hogy FOXP2. És ez a gén megvan a majmoknál is, az emlősöknél is, a patkányoknál a mozgásszervezést irányítja, a majmoknál a kézmozgást, az embernél mindkettőt, mozgásszervezést, kézmozgást is. Tehát ugyanaz a gén néhány pici mutációval a mozgás szervezésből lesz a hangadás irányítójává, tehát nagyon érdekes ez. És a nyelvészek többek között manapság megegyeznek abban, hogy az emberi nyelv valamikor 50-100 ezer évvel ezelőtt jelent meg. Tehát a nyelv már az ember és a neander völgyi közös ősnél megjelent. És azt feltételezik, hogy használta is a nyelvet ez az ős valamilyen módon, ugye nem tudjuk elképzelni, de logikailag feltételezhetjük, hogy hogyan zajlódhatott ez a folyamat. Különben a föld mai nyelvi sokszínűsége is arra utal, hogy a nyelv sokkal korábban megjelent, mint azt régebben gondoltuk. Mert nyilvánvaló, tehát ahogyan az anatómiai változások is bekövetkeztek.
Köszönjük, doktor Gyéresi Júlia.
Jaj, ne mondjad ezt, ne, kérlek
az
szépen.
Az eddigi válaszokat. Most zene következik, de hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést. Na 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 na
Azt mondták, hogy ez az a hely, ahol mindent sikerült megnéznem. Köszi, de sajnos nem mehetek, mert a főnököm az az Isten, kinek szárnya van, de ereje nincsen, hogy egy kicsikét legalább megverne, vagy lassan utána engedne. Mert hirtelen kinyílt a föld alattam, te eltűntél, én meg itt maradtam. Hát evezz a part. felejtsd el, hogy honnan jöttél. Szekér háton a városban, de láttatok-e már oly gyönyörű bájt, mit nem okozhat 5 gigabájt? Neked 5 gigabájt, nekem 5 liba máj, jaj, a szívem úgy nagyon fáj. De én sem próbálhattam kétszer, te megteheted, ha visszanézel. S a utat egyszer a végéhez ír, ne felejtsd el, hogy honnan jöttél.
Folytatjuk a beszélgetést. A ma esti lélektükör meghívottja Gyéresi Júlia színművész. 9 óráig még várjuk a hallgatók hozzászólásait, kérdéseit és persze a javaslatokat is. Ismétlem röviden az elérhetőségeket: SMS üzenőfal 0740-274-165, Facebook kapcsolat Marosvásárhelyi Rádió Lélektükör. Témánk a nyelv, a beszéd és a lélek kapcsolata. Júlia, hogy nem mondjam azt, hogy adjunktus.
Jó, ne, no.
Jó, nem mondom többet, megpróbálom. Elolvasom, hogy mit írtak neked. Még
jó.
Piroska írtak, a telefonszámának a vége 6473, olvasom szó szerint. Jó estét kívánok, nagyon boldog születésnapot kívánok a mesemondó kedves művésznőnek, Piroska. Tehát ezentúl azt fogjuk mondani, hogy Gyéresi Júlia a mesemondó kedves művésznő a vendégünk. Így jó lesz?
Na, Julika, maradjunk Julika. A Julikának. Köszönöm szépen, Piroska, nagyon köszönöm.
Folytatjuk a beszélgetésünket, tehát Julia vagy Julika, a nyelv nem más, mint eszközkészlet. A beszéd ennek a működtetése, azaz a működésben lévő nyelv, miként lehet igényesen működtetni ezt az eszközkészletet?
A nyelv kollektív társadalmi jelenség és a legegyetemesebb jelrendszer. A felhalmozott tapasztalatok hagyományozása független az egyéntől. A beszéd azonban egyéni tevékenység. A beszéd egyedi közlés térben, időben, hatásában. A nyelvi kompetencia elsajátítható. Állandóan növelhető és változtatható jelek állományából és a jeleket közlésé szervező szabályokból épül fel. A beszédképessége velünk született adottság. Tanulható, fejleszthető, de mint mondtam, az emberi környezet az nagyon fontos. Mert az adja a mintát. Magától nem alakul ki. Nem olyan öröklött adottság, mint a látás, a mozgás, hallás, stb. Hanem hosszú tanulással és gyakorlással megszerezhető emberi készség, amely az ember értelmi és érzelmi világának fejlődésével együtt alakul ki az emberek közötti folyamatos kommunikáció során. Megszólalásunkkor a hangunk minősége, ereje és beszédünk közérthetősége jelzést küld a külvilág felé személyiségünk kognitív, affektív és viselkedésbeli állapotáról. Ezt a primér jelet dekódolja az agya annak, aki velünk közlési viszonyba lép. A beszéd a legmagasabb szervezettségű anyagnak, az emberi agynak a produktuma, mely a központi idegrendszer működése által jön létre. És miként lehetséges igényesen beszélni? Hát odafigyeléssel, gyakorlással. Ahhoz, hogy egy készség kialakuljon és rögzüljön, és ezt felejtik el nagyon sokan, számtalanszor kell megtenni ugyanazt a mozdulatot. Ugye, gondoljunk csak arra, amikor elkezdtünk írni. Ezért tartom tragikusnak azt, hogyha leszoktatják a gyereket a kézírástól. Tehát ahogyan a ceruzával rajzolta azokat a jeleket, a nyelvével követte a mozgást. Mert ugye a nyelvünk az a testünk kormányrúdja. És hogyha a nyelvünket fölfele jobbra elmozdítjuk, akkor megy utána a gerincünk is. Tehát tragikus lenne, mert a legnagyobb agyi területet annak a mozgatása foglalja el, ami összerendezi a szájat, a nyelvvel és a kézmozdulatokkal. Tehát mondom, hogy kitartás kell, hogy sokszor elvégezni azt a mozdulatot, hogy rögzüljön és készséggé váljon. És az olvasás is ennek egyik módja. Mert ugye nem csak, hogy önreflexióra nevel az olvasás, hanem nem csak a szókincset bővíti, hanem hogyha hangosan olvasunk, és van erre nagyon jó gyakorlatom, amit a diákjaimtól kérem, hogy minden este 5 percig végezzenek. Kinyitnak egy könyvet tetszés szerint, elolvasnak egy mondatot fejben, utána becsukják a könyvet, és kimondják hangosan. Megint kinyitják következő mondatot fejben, becsukják. Tehát ezáltal a rövidtávú munkamemóriát is aktiválják, és leszoknak a vesző hanglejtésről, tehát nem lesz ez az éneklő, ez a verkliző, monoton, emlékezzünk vissza óvodai iskolai ünnepségekre, na 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 na, tehát leszokunk erről, és élőbeszéd jellegű lesz a beszédünk. És nem utolsó sorban olvasás által rengeteget megtudunk az emberi lélek mély rétegeiről. Egy életút nem elég, hogy ennyi mindent megtapasztaljunk. Az olvasás ebben a segítségünkre van.
Julia, a beszéd nyelvhasználat, melynek alapja a nyelv, ami egy kollektív, közös társadalmi jelenség, ezt említetted az előbb, de a kérdésem az, hogy ez hogyan érint és miként irányít bennünket az említett jelenség?
Hát az a helyzet, hogy nem létezik a teljes társadalmat egybefogó egységes nyelvhasználat. Minden nyelvben egymástól kisebb-nagyobb mértékben eltérő alakulatok, úgynevezett nyelvváltozatok vannak. A nemzeti nyelv beszélt változata a köznyelv, mint a területi szempontból nem tagolt eszményi állapotában pedig közös és viszonylag egységes nyelvtípus. Általában a nyelvileg igényes, iskolázott emberek használják, tájak, szakmák és rétegek felett áll. Ez az iskola, a közélet, a színpad, a rádió és a televízió, a társalgás, stb. Nyelve. Standardnak vagy alapvető nyelvváltozatnak is nevezik. Vannak területi változatai, tájankénti eltérései, jellemzői. Ezen az alapon jön létre a regionális köznyelviség, a tájias köznyelv. A legigényesebb nyelvváltozat az az irodalmi nyelv, ami nem csak a szépirodalom nyelvét jelöli, hanem az egész nemzeti írásbeliségnek, a tudományos, publicisztikai, stb. Irodalomnak a kiművelt, igényes, egységes helyesírással szabályozott nyelvét is. Az irodalmi nyelv a legművészibb, legányaltabb, stiláris értékű és hatású válfaja a szépirodalmi nyelv. És nem szabad megfeledkeznünk Besenyei Györgyről és Kazinczy Ferencről, akik a nyelvújításkor a nyelvhasználat egységesítését szerették volna megvalósítani, és Kazinczy az 1800-as évek elejétől nem csupán a nyelvet kívánta megújítani, hanem a megújított nyelv által egy olyan világot akart létrehozni, amely a klasszicizmus és a felvilágosodás esztétikája, szépség és harmónia eszménye rendezve igazságosra és szabadra, a Voltaire mintát szerette volna követni, ez az igazság. Egy intellektuális, a filozófikus, a probléma érzékenyebb kultúrát szeretett volna meghonosítani, de ez nem sikerült sajnos, és végül a romantika eszménye győzött, és ez az egyed uralkodó a közízlésben, mondhatni még ma is. Az alapos megértést eredményező pontos nyelvhasználat sajnos nem alakult ki, és ezt érezhetjük a mindennapokban is. Hogy vannak bizonyos közösségek, akik egyfajta nyelvet beszél, nem a nyelvet beszélnek, hanem egyfajta stílusban kommunikálnak, és vannak olyan kisebb csoportok, sok kis csoport, ahol másmilyen a nyelv stílusa, és ez természetesen függ attól is, hogy ki milyen szakmában dolgozik, milyen mesterséget űz.
Szerinted lehetséges-e nyelv nélkül gondolkodni? És amennyiben a válaszod az, hogy nem, akkor arra kérünk, hogy azt is magyarázd meg, hogy miért nem.
Gondolkodni lehet sokféleképpen, erre majd mindjárt kitérek még, de hogy többféle vélemény fogalmazódott meg ezzel kapcsolatban. Voltak olyanok, akik azt mondták, hogy a gondolat időben megelőzi a nyelvet. Akkor voltak, akik azt mondták, hogy a nyelv az elsődleges. Mások pedig azt mondták, hogy gondolkodás és a nyelv egyetlen folyamat. Gyönyörűen fogalmazza meg ez Babits Mihály, és nagyon plasztikusan, hogy gondolkodni és beszélni voltak éppen egy. Gondolkodás nem képzelhető el beszéd nélkül és megfordítva. Tehát a nyelvi forma az mindig feltételezi a gondolkodást, és a gondolkodás alapvető föltétele a nyelv. A gondolkodás és a nyelv egyetlen folyamat különböző oldalai, egyidejű egymást feltételező jelenségek. A nyelvet Martin Heidegger, ugye a 20. századi német filozófia egyik legnagyobb hatású egzisztencialista képviselője, lényegileg beszélésként, beszédként fogja fel. Azt mondja, hogy Sprache, Rede, a Lét és az idő című tanulmány kötetében. És számára ez utóbbi mindenkor a megértéssel állott összefüggésben, amennyiben a megértő önmagát a beszédben, illetve a beszédként kimondja. A megértés a jelen való lét saját lenni tudásának egzisztenciális léte. Mégpedig úgy, hogy ez a lét önmagát feltárja, hogy hányadán áll önön létével. Tehát a nyelvnek beszédként való heideggeri felfogása nincs ilyen a dialogikus jellegnek. És ez az, amit én annyira szerettem például Hans-Georg Gadamernél, aki azt mondja, szintén ugye 20. századi német filozófus, hogy a beszélgetésben felerősödik, és ez a dialogikus jelleg, a nyelv csak a beszélgetés együtt létében adódik. És Gadamer azt mondta, hogy mindig az az izgalmas, egy beszélgetésben, hogy elkezdjük, és nem lehet tudni, hogy merre kanyarodik. Tehát, hogy folyamatosan úgy gerjeszti magát a nyelv is, és a beszéd is, és ugye beszéd aktusok jönnek létre, hogyan beszélünk, ez ugye az Austinnek a nevéhez fűződik, ennek a kifejezésnek a megalkotása későbben, de hogy nagyon-nagyon lényeges, hogy dialogizálunk, és ezáltal próbáljuk a világot mindenki a saját világszemlélete alapján valamiképpen meghatározni, leírni, és konszenzusra jutni mindarról, amit látunk.
Elképzelhető az is, hogy pont a nyelv az, ami meghatározza, hogy miként gondolkodunk, szerinted így van ez?
Hát fontos az, hogy végigvegyük folyamatosan, tehát folyamatában az egészet, hogy az emberré válás során mi is játszódott le bennünk. Tehát az, hogy megnőtt az agytérfogata, és a testhez képest a koponya mérete ugye óriási lett 2-3 millió év során, fejlődött az agykéreg, és a mozgásokért felelős kis agy. Lényeges mozzanat az is, hogy akaratlagos ellenőrzés alá kerülnek a hangadó és az artikulációs mozgások. És aztán kialakulnak az agyi szimmetriák is, ugye a jobb kezesség, majd a bal agyfélteke lesz a felelős a finomodó, hangadó mozgások szerveződéséért. Kialakul a saját testérzet, és ez nagyon sok mindent von maga után. És az érzékszervi tapasztalatok hangokra való átkódolása megkezdődik. Tehát befogadja a látványt, azaz előembert tegyük fel, és ahogy befogadja, ugye, akkor valahogy el kellene nevezni, hogy valahogy nevesíteni lehessen, és utána mindannyiszor elő lehessen hívni ugyanazt hangban, ugyanarra a tartalomra lehessen majd gondolni. És megjelenik a tükörneuronrendszer, és ez meglepő volt számomra, csak az 1990-es évek óta tudjuk azt, hogy a tükörneuronok a felelősek az empátia kialakulásáért és a nyelvelsajátítás könnyedségéért is. Tehát, hogy ahogyan figyeljük egymást, és ugye mimézis útján nagyon sok minden megtanulható. És valószínűsíthető az, hogyha logikusan gondolkodunk, hogy a szavak is így keletkezhettek. Tehát, hogy valaki egy bizonyos hangsorral jelölt meg egy tárgyat, állatot, növényt, bármit a környezetéből, és aztán létrejött így egy, most már nevezzük szónak, ami aztán konszenzusos alapon tovább hagyományozódott, és visszautalnék Kazincira például, a nyelvújítás korára, az 1800-as évek elejére, hogy vannak olyan kifejezések, amelyek meghonosodtak, mint például az alkotmány, de az, hogy tojomány, az már nem honosodott meg. Tehát kivetette magából a nyelv. És ez ma is így működik, sőt, ez is nagyon érdekes, ezt muszáj elmondjam, vannak olyan kifejezések, még mindig vannak emberek, akik új kifejezéseket találnak ki, és elkezdik meghonosítani. És hogyha 10-15 év múlva olvassák azt az adott szót az írott sajtóban, akkor megünneplik. Tehát, hogy az már meghonosodott akkor. Ez nagyon érdekes. Például ez a bingi kifejezés. Ez így honosodott meg, kitalálta egy kis alkotócsoport, és az azt jelenti, hogy valami semmiség, valami könnyű dolog. És amikor meglátták az írott sajtóban leírva, pesgőt bontottak. Tehát, hogy valamiképpen így működhetett a nyelvújítás korában is ez a készség és ez a törekvés, hogy a nyelvet megújítani, és ezáltal a gondolkodást is valamiképpen magasabb szintre emelni, és strukturálni.
Kérdés az is, hogy melyik volt előbb? A nyelv, vagy a gondolkodás?
Hát minden esetre ahhoz, hogy a nyelvi rendszer kialakulhasson, mindenképpen szükség volt a megismerő és a megismerésen alapuló kognitív képességekre. És gondoljunk csak, Ferdinánd Összes úr szőszűr, igen, ez mindig problémám volt, 20. századi svájci nyelvész munkásságára. Igen, amikor ezt tanulmányoztam, akkor meglepett az, hogy ő nem írta meg az életművét, ő az egyetemen előadásokat tartott, és a jegyzetek alapján rekonstruálta két diákja, tehát ők írták meg a Bevezetés az általános nyelvészetbe című nagy hatású tanulmánykötetet. Tehát Saussure volt az, aki terminológiailag megkülönböztetést vezet be a nyelv, lang, ugye, és a beszéd parol fogalmának a szétválasztására. A jelentés és a hangzás kifejezéseként a jelölt és a jelölő terminusokat használja. De amit már mondtam, az emberi nyelv mély struktúráját olyan velünk született képzési és átalakítási szabályok alkotják, amelyek genetikai adományként jellemzik a fajunkat. Tehát genetikai adomány, de kell a minta, hogy működésbe léphessen. Fontos azt is megjegyeznem, hogy a nyelvi kompetencia nem függ az intelligenciától. És vannak például olyan, mondjuk úgy, hogy különleges képességű, mondhatom, sérült gyerekek, a Williams-szindrómás gyerekek, akik nem tudnak tájékozódni, tehát sérült a tájékozódási képességük, viszont fantasztikusan jól kommunikálnak, extrovertáltan és nagyon lendületesen. Tehát, hogy nagyon érdekes, nem függ az intelligenciától. Igen.
Időközben Attila írt nekünk, hogy
igen?
Kérdésem, hogy a nyelv egy kommunikációs eszköz, vagy egy közeg, amiben élünk, gondolkozunk, és persze kommunikálunk is?
Nem, egy eszközkészlet. A nyelv egy eszközkészlet. És azt a beszéd működteti, amikor... Igen.
Julia, a gondolat tehát időben megelőzi a nyelvet, a nyelv és a gondolkodás két teljesen különböző dolog, az egyik függ a másiktól, de előbb születnek meg a gondolatok, aztán öntjük őket szavakba. Kérlek, hogy folytasd ezt a gondolatot.
Hát a nyelv segítségével megpróbáljuk megfogalmazni mindazt, ami bennünket ért. Jót és rosszat, ami a fejlődésünk lépcsőfokain előrébb lendít, vagy néha megtorpant bennünket, vagy hátrább dob egy kicsit. A nyelv a beszéd révén realizálódik. És gyönyörűen mondta ezt Montág Imre, és mindig figyelem, hogy kinek milyen a hanglejtése. Azt mondta Montág Imre, hogy a hanglejtésben a személyiség dallama mutatkozik meg. Tehát a beszéd mindig olyan érzelmi hangulati állapotról, akarati sajátosságokról, gondolkodásmódról, kulturáltsági szintről tesz tanúbizonyságot, melyek a beszélő személyére jellemzőek. És szintén ezt is mondta, hogy minél kulturáltabb valaki, annál melegebben, határozottabban és lágyabban beszél. És széles dallamíveket alkot. Egy ember jellemének a feltérképezése nagyon kockázatos, csak annak alapján, ahogyan beszélt, de nem lehetetlen. Tehát, hogyha valakinek van valamennyi tapasztalata, és figyelte az embereket, és összekapcsolta a hangi megnyilatkozásokat azzal, hogy milyen is látja az élettörténetét is, és általános érvényű megfogalmazásokat is, és következtetéseket is le tud vonni, hát akkor nagyon sok minden tetten érhető. Hát például az egyén lelki alkatáról tudhatunk meg sokat, értelmi, érzelmi és kreatív intelligenciájáról, a nyelvhasználat alapján, hogy milyen szavakat működtet, tehát aki több igét használ, az cselekvés orientáltabb, az nem foglalkozik annyira mondjuk a lélek mélyebb rezdüléseivel. Aki többszörösen összetett mondatokban képes magát kifejezni, annak látszik, hogy a gondolkodásmódja sokkal strukturáltabb. És sokszor jobb, ha nem arra figyelünk egy beszélgetés során, hogy mit mond az illető, hanem mi mit érzünk, amíg őt hallgatjuk. Hogy mennyire nyugtat meg a hangjának a minősége. Hogy irritál, szorongással tölt-e, vagy esetleg megnyughat. Mert a hang minőségének és textúrájának ránk gyakorolt hatása az tényleg és valóban mindig az emberi lélek rezdüléseit követi. Mert azt mondták már az ókoriak is, hogy minden tud hazudni, de a hang minősége az nem. Az felülír mindent. És gondoljunk arra, hogy a világot az 5 érzékszervünkön keresztül fogjuk föl. Ebből a látás az 83%, a hallás 11%, és hogy képes mégis az a hatás, amit a hangunk kelt egy másik emberben, fölülírni mindazt, amit lát. Tehát, hogy látok valakit, valamit gondolok róla, 7 másodperc, 7-től 20 másodpercig tartó időintervallumban feltérképezem, szimpatikus, nem szimpatikus, stb., és várom, hogy megszólaljon. És ha megszólal, akkor megváltozhat a véleményem, pozitív vagy negatív irányba is. Tehát, hogy ezért olyan nagyon, nagyon fontos a hang.
Ez mind szép és jó, de ne felejtsük el azt sem, hogy a beszéd az emberi kommunikáció legkifejezőbb, leggyakoribb és egyben a legfontosabb eszköze is. Mint szakember ezt hogy látod és miként magyarázod?
Hát az kétségtelen, hogy a gondolatainkat, az érzéseinket a legegyszerűbben a beszédünk révén tudjuk a világ tudomására hozni. De ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a verbalitáson és a szóbeli közlésen kívül még más kommunikációs csatornák is rendelkezésünkre állnak. Mert pont erről írtam a tavalyi tanulmányt, és felmérést végeztem a diákok körében. Tehát ez a másik két csatorna, ugye a vokális csatorna és a nonverbális csatorna. Tehát az, ahogyan kimondok én valamit, a mód, ahogy kimondtam, amilyen a hanglejtésem, az hitelesíti vagy hitelteleníti az elmondottakat. Például azt mondom neked, hogy nagyon jól nézel ki. Vagy azt mondom, nagyon jól nézel ki. Tehát, hogy rögtön lehet hallani, hogy az elsőt komolyan gondoltam, a másikat pedig ironikusan mondtam. És nem használják ezt sem már ki az emberek úgy, mint régebben. Tehát, hogy sietünk folyamatosan, és tényközlőek vagyunk, és nem hagyjuk, hogy az érzelmeink valóban megmutatkozzanak a hangunk révén. És az sem mindegy, hogy a közlés során milyen az arckifejezésem, ugye a testtartásom, milyen gesztust teszek közben, és így tovább, vagy mennyire közel megyek a másikhoz, ugye a proxemika. A legszerencsésebb, hogyha kongruens a közlés, tehát hogy minden egybevág. Amit mondok, azzal, ahogyan mondom, és közben amit a testem közvetít, mert akkor hiteles leszek, és bizalmat ébresztek a másik emberben. Nagyon elkeserítő, hogy a föld lakosságának csak 36%-a képes verbalizálni az érzéseit. Mert sokan nem is tudják egy-egy érzésről, nem tudják nevén nevezni, hogy mi az, amit éreznek. Például, hogyha az, hogy nem érzem jól magam, például, milyen sokféleképpen el lehetne mondani, hogy bánt valami, idegesít valami, tehát rengeteg kifejezést használhatnánk, és nem, hogy hagyd békén, nem, hagyd, tehát, hogy nem fordítunk kellő időt és energiát arra, hogy szofisztikáltabban fejezzük ki magunkat. És ez a szofisztikáltság, most pozitív értelemben mondom, tehát nem azt mondom, hogy túlpontosítani az egészet és nagyon sznobnak lenni, hanem pozitív értelmére utalok a szofisztikáltságnak, ami azt jelenti, hogy kifinomult legyen, igényes, műveltségre engedjen következtetni, eleganciára, bölcsességre, kidolgozott, profi és nem laikus attitűdre. Tehát, hogy legyen az embernek valamiképpen tartása. Tehát a nyelvi jelenléte is segítse a nonverbális csatornát.
Júlia, megkérlek, hogy a megmaradt percekben összegezzünk, miként látod a nyelv, a beszéd és a lélek kapcsolatát.
Hát nagyon gyorsan lejárt ez az idő, én nem gondoltam volna. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy az ember olyan nyelvet használjon, amelyben otthonosan mozog. És az sem árt, hogyha folyamatosan fejleszti önmagát. És amikor beszélünk, működtetjük azt a nyelvet, amelyet megtanultunk. De soha nem késő arra, hogy új kifejezéseket tanuljunk meg, mert ha új kifejezéseket tanulunk meg, ezáltal az a mező kitágul, amelyen a világ történéseit megfogalmazhatjuk. És valamiképpen megváltozik az agyunk struktúrája is, hogyha megváltozik a nyelvhasználatunk, mert valamiképpen valóban a nyelvhasználat megváltoztatja nem csak a gondolkodásunkat, hanem az agyi berendezkedésünket is, és máshova esik a súlypont. És akkor lehet itt arról is beszélni, hogy mennyire változtatja meg az embereket például az olyan célzott képzés, amelyben örömüket lelik. És mennyire tompítja el az érzékeiket, hogyha valamiben nem érzik jól magukat. És a beszéd mindig azt kommunikálja, hogy mit gondolsz, mit érzel, és valóban azt csalhatatlanul közvetíti, hogy milyen vagy, mennyire érzed jól magad az adott szituációban, és ne féljünk beszélni, kommunikálni a gondolatainkat, az érzelmeinket, és lejjük ebben örömünket. Mert beszélni nagyon jó, és nagyon jó dolog megértetni magunkat, mert ha megértetjük magunkat, ha elfogadtatjuk magunkat, azáltal az önbecsülésünk is nő, és jobban fogjuk magunkat érezni.
Utolsó kérdésként, hogy a közeljövőben kit hallgatnál a legszívesebben, természetesen meghívottként a lélektükörben, és miért? Egy nevet és egy témát várunk tőled.
Hát én dr. Nagy Attilára gondoltam, aki gyerekkorom óta ismerek, aki laborfőorvos és költő, és arról kérdezném, hogy miként összeegyeztethető számára a testi funkció pontos feltérképezése, az analitikus attitűd, az elmét és lélek jelenlétet megkövetelő szakmai orvosi magatartás és a költészet éterisége. Magyar irodalomban még volt erre példa, Juhász Gyula, akkor azt mondták, hogy ugye költő volt, közben verset költött, és zokogva boncolta a békát. Tehát, hogy lehet-e egy orvos költő is? És legyen ez a címe a beszélgetéseteknek, mert biztos, hogy nagyon izgalmas dolgok derülnek ki.
Időközben még írtak neked. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Julikát, akit gyönyörűség hallgatni minden este. A jó Isten éltesse sokáig, Hajnalka Csíkországból.
Jaj, köszönöm szépen, Hajnalka. Minden jót kívánok neked is.
És mi köszönjük neked az értékes beszélgetést.
Én is köszönöm, hogy itt lehettem.
Hölgyeim és uraim, sajnos ennyi fért a mai Lélektükörbe, melynek adás ideje ezennel lejárt. Köszönöm az önök megtisztelő figyelmét. Ma esti meghívottunk Gyéresi Júlia színművész, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem adjunktusa nevében is. Következzen még a ma esti gondolatunk, majdnem elfelejtettem, Moldova György. Úgy vagyunk megteremtve, hogy a szó jobban fáj nekünk, és nehezebben gyógyulunk utána.
Hát bizony a szavakkal olyan mély lelki sebeket tudunk okozni a másik embernek, ami sokkal későbbre gyógyul, ha begyógyul egyáltalán, mint akár egy csonttörés. Tehát figyeljünk oda arra, hogy okosan használjuk a szavainkat.
Igen, illene erre nagyon odafigyelni. Tisztelt hallgatók, most búcsúzom az elmúlt órában dr. Gyéresi Júliát és a Lélektükör szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. Műszaki munkatársunk Nemes Attila nevében is további szép estét kívánok. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, jó éjszakát.
Viszont hallásra.
Így
minden
van.
Jót mindenkinek.
A Lélektükör és az egész édesség kedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.